csak papírot.
Ezt a rendőrségen és a büntetés végre.
A múzeum.
Majdnem jön. A belaruszok beadták a derekukat, de az oroszok csak holnap nyitják meg a csapot. Nyaralni most Európában kell. Németország egyes pontjai melegebb volt, mint Majorkán. A medvék még nem alszanak. Tízezren még hiába várnak. Jövő hétre állhat helyre az újságok kézbesítése, ígéri a terjesztő. Autókat tört össze, több százezres kárt okozott egy megvadult szarvas, végül egy helyi vadász kilőtte. Jó estét kívánok! Először olajat, aztán jöhet az olaj. Ez a kulcsa az olajválságnak. Minden más már a múlté. Arról van szó, hogy hosszas telefonbeszélgetés után az orosz és a fehér orosz elnök megállapodott. Ez szerint az oroszoknak nem kell tranzitdíjat fizetniük azért, hogy olajat exportálhassanak Európába fehér Oroszországon keresztül. Az, hogy mit adnak cserébe, egyáltalán adnak-e valamit cserébe, azt nem tudni. Az oroszok készek újra nyitni a csapot, tehát jöhet az olaj elvileg. Gyakorlatilag azonban még nem jön, mert Moszkva először vissza szeretné kapni azt a körülbelül 80-90 ezer tonna olajat, amelyet szerintük út közben Európa felé lecsapoltak a barátság vezetékből a fehér oroszok. Más forrásból a híradó úgy értesült, hogy a fehér oroszok hajlandók visszapumpálni a rendszerbe a vitatott mennyiségű olajat. Moszkvában azt remélik, hogy legkésőbb péntekre helyreállhat a szállítás a barátság kőolajvezetéken. Mindettől függetlenül a helyzet percről percre változik, a hírügynökségek egymásnak ellentmondó híreket adnak ki arról, hogy jön-e az olaj vagy sem. Nos, Százhalombattán ott van tudósítónk, Nemes Tamás. Jó estét kívánok, szervusz! Mi a helyzet ott, jön-e már az olaj? Hallható ez a jellemző hang, amikor ugye jön valami a vezetéken?
Jó estét kívánok! A legutolsó és legfrissebb, alig egy perce a MOL vezetőitől kapott információim szerint egyelőre nem érzékeltek nyomásváltozást az olajvezetékben, a barátsági olajvezetékben, legalábbis itt Százhalombattán biztosan nem. Az is igaz, hogy elsőként természetesen Fényes Litkénél egy úgynevezett átadó állomáson kellene érzékelni a nyomásváltozást. Itt sem történt ez meg, ami azt is jelenteti, hogy amíg az ország határtól elér ide Százhalombattára az olaj, ha esetleg jönne, az majdnem 300 kilométer, tehát akár több órába is beletelt, mire az ország határtól idáig Százhalombattára eljutna az olaj. Ami fontos információ még, hogy itt a finomítónál, ha egy gyors helyzetképet kell mondani, akkor tulajdonképpen olajszállító kamionok mennek be és jönnek ki a finomítóból. A helyzet az ugyanaz, mint az elmúlt napokban, tehát ahogy itt megkérdeztem, nem nagyobb a forgalom, nem kisebb a forgalom. Délelőtt egyébként a gazdasági miniszter és a külügyminiszter a MOL vezetőivel, illetve az energiaellátásért felelős szakemberekkel együtt tájékoztatták a miniszterelnököt a kialakult helyzetről. A gazdasági miniszter Kóka János a megbeszélés után azt mondta, hogy Magyarországon az olajellátás továbbra sincs veszélyben, és a kialakult helyzet legalábbis állítása szerint továbbra sem fog áremelkedést okozni. Délutáni történés, hogy Magyarországon ugye már másodszor meg kellett nyitni a stratégiai olajtárolókat.
Nemes Tamás, egyelőre köszönjük, próbálj meg tájékozódni, mindjárt beszélünk újra. Nos, az újonnan csatlakozó tagállamok közül Csehországon kívül Magyarországnak van annyi stratégiai olajtartaléka, amennyit az Unió előír. Több helyen összesen több mint 1 millió tonna olajat tárolnak, pontosabban gázolajat, benzint és tüzelőolajat. Ez a készlet a napi 13 ezer tonnás átlagfelhasználást alapul véve nagyjából 90 napig elég.
Ebben a 4 óriási tartályban tárolják a tartalék kőolajat a százhalombattai finomítóban. Külön-külön 80 ezer köbméternyit. Ennyi olajat több mint 2000 vasúti tartálykocsival lehetne elszállítani. A térképen azokat a településeket jelöltük, ahol stratégiai tárolók vannak. Kőolajat csak Százhalombattán és Tiszaújvárosban tartalékolnak. A többi helyen gázolajat, benzint és háztartási tüzelőolajat. Magyarország összesen több mint 1 millió tonnányi kőolajat, illetve kőolajterméket tartalékolt. Ez nagyjából 90 napra elég. Az ábrán azt látják, hogy a legkevesebbet a tüzelőolajból, a legtöbbet, a készlet több mint felét pedig kőolajból tárolnak.
Körülbelül 500 000 tonna az biztos, hogy kivehető, ez meg azt jelenti, hogy több mint 30-35 napig elegendő ez ezen a szinten.
Ebből használhat egy hétig naponta 15 000 tonnányit a MOL. Az olajtársaság délután már meg is kezdte a tartalék feldolgozását. Ehhez ezt a gombot kellett megnyomni, és az olaj a tartályból néhány perc múlva a finomítóba került. A MOL-nál közben már dolgoznak az Adria kőolajvezeték esetleges beindításán is.
Ennek semmilyen formában nincsen befolyása, sem akkor, hogyha ez drágább, sem akkor, hogyha ez olcsóbb megoldás, mint a jelenlegi Barátság kőolajvezetékről szállított olaj. Nincs hatása a termékárakra, a magyarországi termékárakra.
A felhasznált tartalékolajat a MOL-nak a Barátság vezeték újraindítása után fél éven belül kell visszapótolnia a stratégiai tárolókba. Ezekre a tartályokra legutóbb másfél évvel ezelőtt volt szükség. Akkor a Katrina hurikán utáni olajválság idején naponta 800 tonna kőolajat használtak fel a tartalékból egy hónapon keresztül. Most ilyen hosszú ideig tartó válsággal egyelőre még senki nem számol. A híradót Csutorás Róbert tudósította Százhalombattáról.
És akkor mi visszamegyünk ugyancsak Százhalombattára, de ott Nemes Tamás van velünk. Tehát Tamás, azt mondtad, hogy jönnek-mennek a tartálykocsik, azt lehet-e tudni, hogy a stratégiai olajjal jönnek-mennek, vagy a tartalékkal, vagy ez mindegy, hiszen előbb-utóbb úgy is jön a rendes olaj.
Akiket itt megkérdeztem, ők azt mondták, hogy a napi, szokásos napi forgalom, tehát magyarul ez azt jelentheti, hogy nem megy több olaj innen most a stratégiai tárolókból sem. Viszont ami talán biztos, és ugye eddig meg nem erősített információ volt, hogy Fehér Oroszország visszapumpálta úgymond azt az olajmennyiséget, amelyet ugye korábban kivett az olajvezetékből, és ugye a fő vita tárgya talán ez volt, ami azt jelenti szakemberek szerint, hazai szakemberek szerint, hogy az olajmennyiség ugye nyomás ingadozást is jelenthet, okozhat a rendszerben, ami pedig azt jelenti, hogy az ideérkező olajmennyiség az lehet, hogy a nyomásváltozás miatt tulajdonképpen azt jelentheti, hogy érkezik már az olaj, de az is lehet, hogy tulajdonképpen ez a hiánypótoló mennyiség. Tehát magyarul az elkövetkező néhány órában derül csak ki igazán, hogy valóban újra érkezik a Barátság kőolajvezetéken olaj, vagy ez a pótlás. Ami viszont biztos, hogy a gazdasági miniszter ezt is megerősítette a híradónknak, hogy addig mindig fenntartja a stratégiai tárolókból való használatot, míg hivatalosan és nem tájékoztatják Magyarországot arról, hogy folyamatosan érkezik a mennyiség, és az is igaz, hogy míg a MOL-t, illetve a minisztériumot hivatalosan nem tájékoztatja Oroszország arról, hogy megindult a szállítás. Tehát ameddig Magyarország ezt a tájékoztatást meg nem kapja, addig a stratégiai tárolókból folyik a fogyasztás.
Nemes Tamás, Százhalombattáról köszönjük, és folytatjuk a híradót. Ha így megy tovább, nemhogy csökkenni, hanem nőni fog az unió energiafüggősége, vagyis a mostani 50 helyett 65% lesz az import 2030-ra. Ezt mondta az Európai Unió elnöke egy olyan sajtótájékoztatón, amelyet még az orosz olajstop előtt hirdettek meg. Az elhangzottak még inkább riasztóak az elmúlt napokban történtek fényében. Brüsszelben új akciótervet hoztak nyilvánosságra a takarékosabb és hatékonyabb, egyúttal környezetbarát energiafelhasználásért. Rossz nyelvek szerint azonban az akcióterv már most idejét múlt.
Özönvíz, erdőtűz, földrengés, olvadó jégtáblák, változó klíma, ma már szinte az unalomig ismert képek. A föld felszínével együtt Európa is melegszik. Ha minden úgy marad, ahogy van, akkor az évszázad végére átlagosan 5 fokkal. Az Európai Bizottság szerint nincs vesztegetni való idő. Ha folytatjuk a pazarlást, Európa nem csak fölmelegszik, hanem kizárólag más országoktól függ majd, mondja Andris Piebalgs, energiaügyi biztos. Az Európai Bizottság akcióterve szerint 2020-ra 20%-kal kevesebb üvegházhatást fokozó gáz kerül majd a levegőbe. A felhasznált energia ötödét megújuló energiaforrások, szélturbinák, napelemek és vízerőművek biztosítják. A járművek 10%-a pedig bioüzemanyaggal közlekedik, és mindezt kötelezően előírják majd minden tagállamnak. José Manuel Barroso szerint nincs még egy olyan ország vagy országcsoport a Földön, amelynek ilyen ambíciózus akcióterve van. Az Európai Bizottságnak, ha úgy tetszik, kapóra jött az orosz fehér orosz olajvita, hiszen ez a legfrissebb bizonyíték arra, hogy az uniónak milyen égető szüksége van egy működőképes közös energiapolitikára. A most bejelentett programot márciusban az uniós állam és kormányfőknek kell jóvá hagyniuk. A híradót Détót Kriszta tudósította Brüsszelből.
Németország egyes pontjain az éjszaka melegebb volt, mint Majorkán. Ilyenkor januárban legalábbis ez példátlan. Soha annyi meleg rekord nem dőlt meg, mint az elmúlt 24 órában, és ennél még melegebb is lesz. Az energiatermelés és a felhasználás nagysága és miensége, mint hogy hallhatták az előbb, nagyban kihat a föld természeti időjárási viszonyaira. Ez ma már köztudott. Ilyen szélsőségekre azonban kevesen számítottak.
Így néz ki most az egyik legkedveltebb spanyol síparadicsom. Gyakorlatilag ebben a szezonban még nem volt vendég. A tulajdonos azt mondja, soha nem fordult elő még ehhez hasonló. Itthon sem jobb a helyzet. A műjégpályán annyira olvad a jég, hogy hétvégén elmaradt a gyors korcsolya verseny is.
Nagyon sokba kerül ez nekünk. Az összes ütőgépünk működik gyakorlatilag, és hát az áramszámlánk az a duplája az ilyenkor szokásosnak, vagy talán még több is.
A földeken sincs fagyás, így tavaszra sokkal több lesz a kártevő.
Ha látunk például gabonatáblákon őszi puszán, őszi átpán levéltetveket, viszonylag nagy számban, tehát jövő évre mindezek alapján szintén levéltető invázióra lehet számítani.
A meleg miatt viszont jobb az emberek kedélyállapota, kevesebben depressziósak ezen a télen. A szakember szerint viszont a hirtelen jött tavasz összezavarja a szervezetet.
A változások azok megterhelik a szervezetünket, és ez visszaüthet majd a későbbiek során, és a nagy örömnek lehet, hogy éppen hogy üröm lesz a vége.
Tehát a depresszió nem feltétlen marad el, csak később jelentkezik majd azoknál, akik hajlamosak rá.
Hát ez a tél nem az igazi tél, és hát a Helmut is ezt mutatja. Hát itt a gyűlögélés, eszegetés naposztatja a hasát, ez nem egy téli medve látványát kelti.
A téli meleg az állatoknak sem tesz jót.
Az idén az enyhe időjárással volt, tekintettel a medvék nem is ástak nálunk barlangot, hát érezték, hogy mennyire jó idő van is ilyenkor. Hát érzik azt, hogy nem kell egy veledék, nem kell egy búvóhely arra, hogy a hideg elől elhúzódva megmelegedhessenek.
Szegeden a hőmérő 17 fokot mutatott, ezzel megdőlt a meleg rekord. A meteorológusok szerint a következő napokban még biztosan lehet így, pólóban vagy pulóver nélkül sétálni Magyarországon.
Fertőző agyhártya gyulladás Pécset egyedi esetről van szó. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Nem csak a nagybetű fontos, vizsgálódik a versenyhivatal a bankkártya reklámok miatt. Több százezer forintos kárt okozott egy megvadult szarvas, végül egy helyi vadász kilőtte. Egyre több szocialista, sőt szabad demokrata politikus változtatna az egészségügyi minisztérium hétfőn nyilvánosságra hozott kórház átalakítása javaslatain. Szolnoki Andrea, a Fővárosi Egészségügyi Bizottság szabad demokrata elnöke például kijelentette, hogy mindent megtesznek a Söpmérei kórház megmentéséért. A szolnoki szocialisták pedig elfogadhatatlannak tartják a miniszter javaslatait, mert szerintük aránytalan a kórházi ágyak elosztása, és lenne olyan település a megyében, amelyről több mint 35 kilométert kellene utazniuk a betegeknek. Horn Gábor, az SZDSZ ügyvívője viszont kiállt a miniszter javaslata mellett, és azt mondta, nem lehet politikai alkuk függvénye a kórházi ellátás. Fertőző agyhártya gyulladással kórházban kezelik a Pécsi Nemzeti Színház egyik öltöztetőjét. A fiatal nő vélhetően azért betegedett meg, mert gyenge az immunrendszere. Már jobban van, mivel ez a betegség cseppfertőzéssel terjed, a beteg hozzátartozói és azok a színházi dolgozók, akik kérik, antibiotikumos kezelést kapnak, eddig 51-en kértek ilyet.
A Pécsi Nemzeti Színház dolgozói között már tegnap este híre ment, hogy az egyik alkalmazott agyhártyagyulladást kapott.
Tegnap volt a Senek című előadásom este, és én akkor tudtam meg, hogy mi történt. Rögtön szinte minden információt megkaptam róla.
Hivatalosan azonban csak ma tájékoztatták az alkalmazottakat, hogy ilyenkor mi a teendő.
Engedjék meg, hogy én ezt a tájékoztatót most mindenkinek felolvassam.
Az agyhártya gyulladás lázzal, fejfájással jelentkezik. Levegőn keresztül nem, csak cseppfertőzéssel terjed.
Aki úgy ítéli meg, hogy ennek ellenére nem vállalja a legkisebb kockázatot sem, biztosítjuk a gyógyszert. Járványról, további megbetegedéstől nem tartunk.
A családtagok és a színházi dolgozók közül eddig 51-en kértek gyógyszeres kezelést.
Mi természetesen ugyanúgy dolgozunk tovább, az előadások mennek, és nagyon remélem, hogy a közönség is jönni fog.
Az öltöztetőnőt itt a Baranya megyei kórház intenzív osztályán kezelik, bár altatásban tartják, állapota fokozatosan javul. Mint kiderült, a fiatal nő szervezetében a három válfaj közül a B-variáns kórokozóját mutatták ki.
Ezek mind hasonló súlyosságú betegséget okoznak, de ezek közül a B ellen nincs védőoltás.
Az agyhártyagyulladás B variánsa csak ritkán okoz járványt.
Jövőnk címmel vitasorozatot indít a Fidesz és a KDNP. A két frakció elsőként az igazságosságról kéri ki a polgárok és a parlamenti pártok véleményét. Navracsis Tibor frakcióvezető azt mondta, az akciónak az a célja, hogy a pártok ne beszéljenek el egymás mellett, hanem az országot érintő fontos ügyekben közös álláspontot képviseljenek. A Fidesz még novemberi kongresszusán döntött arról, hogy az igazságosságról, az életminőségről, az állam feladatáról, valamint a versenyképességről áprilisig tartó vitasorozatot indít. Csak április végén dönt a kormány arról, hogy magánbefektetők építsék meg a kormányzati negyedet. Két tanulmányt várnak, egy megvalósíthatósági és egy hatástanulmányt. Ezután döntenek. A tervek szerint magánbefektetők finanszíroznák az 50 milliárdos beruházást, az állam az épületegyüttest visszabérelni. 34 minisztériumi ingatlant adnának el, csak a Földművelésügyi Minisztérium Kossuth téri épülete maradna állami tulajdonban. Oda költözne a parlamentből a miniszterelnöki hivatal, és ott lenne a kormányfő dolgozószobája. A NATO tanácsa két évvel, azaz 2009 végéig meghosszabbította a Jaap de Hoop Scheffer főtitkár megbízatását. A volt holland külügyminiszter 2004. januárjában vette át a posztot George Robinsontól. Mandátuma eredetileg 2007 végén járt volna le. A 26 NATO tagország nagyköveteiből álló tanács azonban már december közepén megegyezett arról, hogy kérni fogja de Hoop Scheffer mandátumának meghosszabbítását. Egy hónappal 94. születésnapja után egy genfi kórházban elhunyt Carlo Ponti. A legendás filmproducer a moziban és a magánéletben egyaránt összeforrodott második feleségével, Sofia Lorenne. Híres volt akarnok stílusáról, temperamentumáról, emiatt gyakran került konfliktusba a filmrendezőkkel. Az idő, a kritika és a közönség azonban az esetek többségében őt igazolta. Eljárás kezdeményezhet az Európai Bizottság Románia ellen, amiért nem vezette be a használt autók importjára vonatkozó uniós szabályokat, miután a szervezet tagjává vált. Már szeptemberben felszólították a románokat, hogy az uniós adózási szabályokat alkalmazzák, és felejtsék el, hogy esetenként több ezer eurós adót fizettetnek az importjárművek után. Románia márciusig kapott határidőt. 2006 első 9 hónapjában 75 ezer használt autót importáltak Romániába. Egy román lap szerint a magyar vámosok megalázzák a román utazókat a határátkelő helyeken. A Romania Libera című újság azt írja, hogy a magyar vámosok még a szalonnát is elveszik a románoktól. A vám és pénzügyőrség cáfol. A szervezet szóvivője a híradónak azt mondta, hogy Románia uniós csatlakozása óta megszűnt a vámvizsgálat a magyar-román határon. A pénzügyőrök csak a jövedéki termékekre kíváncsiak.
Még a szalonnát is elveszik, írja a címoldalán a Romania Libera. A lap szerint a magyar vámosok minden belépő román autót átvizsgálnak, és ha élelmiszert találnak, azt elkubozzák. A január első napjaiban készült fényképekkel illusztrált tudósítás órákig tartó várakoztatásokról és megalázó eljárásról számol be. Megalázott román állampolgár azonban nem szólal meg a cikkben, és ilyennel a híradó stábja sem találkozott nagyvaknál.
Nagyon jó, nem történt semmi, se megnéznek szépen minket, és megyünk tovább annyi.
Románia uniós csatlakozása óta egyébként megszűnt a vámvizsgálat a magyar-román határon. A pénzügyőrök azóta csak jövedéki ellenőrzést végezhetnek.
Élelmiszert nem vettünk el senkitől, nem is szándékozunk, ezek az ellenőrzések kizárólag jövedéki termékekre vonatkoznak.
Elsőjétől a korábbinál sokkal több cigaretta és alkoholcsempész bukott le a határon. A legtöbben Ártándon.
Tavaly év végén itt az ártándi határátkelőhelyen 20-25 felderítésünk volt. Ezzel szemben most január első hetében napi 30-35 jövedéki törvénysértést derítünk föl.
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a szalonnát elkobzó és a román utazókat megalázó magyar vámosokról szóló hírek honnan származnak. Csak az a biztos, hogy a január 1-e óta megszigorított jövedéki ellenőrzéseknek nem az egyszerű utazók, hanem a csempészek a legnagyobb vesztesei.
Új nyomvonaltervet készített az M0-ás északi szakaszára egy civil szervezet. Pontosabban ez a nyomvonal nem teljesen új, egy korábbi módosítása. Úgy, hogy a lehető legtöbb érintett településnek jó legyen. A korábbi tervekben szereplő alagutat hosszabbították meg, így egyik település sem kapna közvetlenül a kipufogó gázokból. Úgy tűnik, hogy ez az első terv, amely talán mindenkinek jó. A környékbeli településeknek, az autópályaépítőknek és a civil szervezetek többségének is már a részletekről egyeztetnek.
Hát látszik, hogy ez egy patkó alakú völgy, az uralkodó szélirány az, hogy észak-nyugatról hozza errefelé, és bárhol megy az autópálya ebbe a völgybe, most 20 méterrel lejjebb vagy följebb, az eredmény mindig ugyanaz, hogy a lakótelepre és a falura ráhozza a szennyeződést.
Békás megyére és Ófalura. Ezért javasolt új nyomvonalat az M0-ás északi szakaszára Kovács Lajos és az általa vezetett helybéli civil szervezet.
Itt, amikor bebújik az alagútba, nem bújik ki a völgybe, hanem ez a kerülőhelyet egyenesen megy át a túloldalra.
Ez a tervezetnél mindössze 200 méterrel hosszabb alagutat, de kevesebb légszennyezést jelentene a környéken élőknek. Erről a fővárost északról megkerülő szakaszról van szó. Három nyomvonalterv van versenyben, mindegyikben szerepel alagút. Az érintett települések és a környezetvédők nem tudtak választani közülük eddig. Az ófalui civilek javaslata úgy tűnik, kimozdíthatja a vitát a holdpontról.
Mi érdekünk, tehát öröm érdeke az, hogy előbb készüljön el, mert ugyanúgy, ahogy Budakalász körömbe szintúd ez a hatalmas oldalon.
Ha az érintettek most megegyeznének egymással, az építkezés akkor is legkorábban 3 év múlva kezdődhet el. Ennyi idő alatt készülnek el az engedélyek, ideális esetben, mert időközben még megvétózhatják őket. Az északi Dunahídon viszont várhatóan jövő nyáron megindul a forgalom. Ezzel az M0-ás kétharmada kész lesz.
A fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt indított eljárást a gazdasági versenyhivatal két kereskedelmi bank ellen. A CIP Bank és az MKB Bank hitelkártyákat kínált az ügyfeleknek úgy, hogy 45 hónapos kamatmentes költést ígér, de közben számos további feltételt is szabott a kamatmentességhez. Tavaly hasonló ügyben az OTP-t marasztalták el. A versenyhivatalban azt közölték, hogy hamarosan több más bankkal szemben is eljárást indítanak.
10 emberből 9 nem olvassa el az apró betűket. A hirdetések így rendkívül csábosak. Ez a honlap például vastag betűvel hirdeti, hogy 45 napig akár kamatmentesen lehet hitelkártyával vásárolni.
Egy ilyen általános gyakorlat. Tehát, hogyha valaki hitelkártyát hirdet, akkor azt mondja, hogy ez kamatmentesen x napig használható.
Épp ezért indított versenyfelügyeleti eljárást a gazdasági versenyhivatal még decemberben, mert a hirdetésekben nem tudatták, milyen egyéb feltételektől függ a kamatmentesség. A CIB és az MKB Bank teljes üzletpolitikáját gyanúsnak ítélték. A hirdetéseket, tájékoztatókat és telefonos információkat. A vizsgálat előzménye, hogy októberben az OTP-t már 100 millióra bírságolták hasonló esetben, amit egyébként a bank bíróságon megtámadott.
Az nem lehet mentség a pénzintézetek részéről, hogy honlapokon, hirdetések apró betűjében ott vannak a teljes és valós feltételek, mert a fogyasztó csak azt látja, hogy kamatmentesen, és azonnal igénybe kívánja venni.
A két érintett bank honlapján már részletesen leírják, hogy mi mindenre jó a hitelkártya. Az MKB még a tipikus ügyfelek kérdéseit is felsorolja, például, hogy mennyibe kerül a kártya használata. A díjakat itt sem tüntetik fel. Az MKB viszont már a kamatmentesség további feltételeit is kirakta a honlapjára. Így azt, hogy csak akkor kamatmentes 45 napig a hitel, ha vásárolunk a kártyával. A telefonos ügyfélszolgálatnál kiderült, az MKB-nál a fenntartott hitelkeret legfeljebb felét lehet készpénzben felvenni. Ez 200 forintos költséggel jár, az összeg után pedig napi kamatot számítanak fel, ahogy a CIB-nél is. Ott a felvett összeg 3%-a minimum 600 forint a díja például egy lakáshitelhez felajánlott hitelkártyának. A versenyhivatal egyébként teljes piactisztítást tervez, más bankokat is ellenőrizne. Ezt a Bankszövetség etikai bizottsága nem kommentálta.
A versenyhivatali eljárás miatt a szóban forgó bankok nem kívántak ma nyilatkozni. Azt mondják, hogy amikor lezárul a vizsgálat, ez egyébként 90 nap, tehát valamikor március környékén várható, akkor elmondják majd érveiket. Somos András riportját látták a híradóban.
Az előfizetők 3-4%-a, azaz mint egy 10 000 ember még mindig vagy csak késre kapja meg a reggeli újságokat, a botrány kedden robbant ki. A hírlap terjesztést egy magáncég január 1-jével vette át a postától, most azt ígéri, hogy jövő hétre rend lesz.
Kis Lajos 8. napja hiába nyitogatja a posta ládáját. A reggeli újság mindig hiányzik. A terjesztő céget már számtalanszor hívta, de a vonalak túlterheltsége miatt csak egyszer járt sikerrel.
Több mint 28 percet vártam a különböző klasszikus zene diszkó stílusban az ügyintéző megjelenésére, akinek előadtam a problémámat, hogy most már több napja, tehát ebben az évben nem kaptam meg az újságot, amire ő nagyon barátságosan elmondta, hogy sajnos problémák vannak, nehezen indul be a gépezet.
Népszava szerkesztőség, jó napot kívánok!
Ide futnak be az újsággal kapcsolatos panaszok. Másfél hét után is bőven van belőlük.
Nagyjából olyan 25%-a az előfizetőnknek nem jut hozzá az újsághoz. Ebből a 25%-nak fele, vagy a 60-40%-a Budapest, illetve vidék kiolvasó. Tehát ez a közel 18 000-es állományból, ez könnyen kiszámítható, majdnem 5-6 000 ember.
A terjesztést január óta végző cég a hibát folyamatosan korrigálja. Információik szerint alapokat már csak az előfizetők 3-4%-a nem kapja meg.
Természetesen ez is fáj, ezen is javítani kell, és a jövő héten szeretnénk elérni azt, hogy ez már egy 1%-on belüli arány legyen.
A hoppon maradt előfizetőknek pedig azt ígérik, kárpótlásul februárban kevesebbet kell majd fizetniük.
Megvadult szarvast lőttek le a vadászok Baranyában, az állat hajnalban Pogány településen több 100 000 forintos kárt okozott az utcán parkoló autókban. Nyomait egy helyi családi ház kertjéig tudták visszakövetni.
Hajnali 4:30-kor erre ébredt egy pogányi lakó. Először csak az autó riasztóját hallották, de amikor kimentek, egy szarvas állt velük szemben.
Figyeljek, mert itt állt a szarvas a ház előtt.
Jaks Meninda éppen arról beszél, hogy a szarvas megkerülte a házat, és nekirontott a kerítésnek, aztán az autóknak.
A szarvával körbe teljesen összetörte a kocsikat. Pont most nézegetjük itt meg, hogy másban nem keletkezett a szar.
A 3-4 év körüli kétmázsás szarvasbika nem rúgott, főleg az agancsát használta. Az autó karos szériáját teljesen összekarcolta. A nyomok szerint az állat zavart volt, össze-vissza járkált.
El tudott volna menekülni bármerre.
De a megvadult állatot nem tudták elkergetni. Végül egy vadász kilőtte.
Ahogy már közelebb mentem, akkor már nekem is jött az összeget fejjel, jött nekem, mire én odaképtem, és akkor pár méter tudtam nyakolni.
A vadászok szerint elképzelhető, hogy az állat veszett volt, vagy esetleg valamilyen permetezett növényt evett, és attól vadult meg. A szarvastetemet ide a legközelebbi dökkútba hozták, a vadászok a fejét levágták, ezt Kaposvárra szállították, ott az állategészségügyi állomáson vizsgálják majd meg. Eredmény hétvégére várható.
50 éves a biztonsági öv, mármint ez a német találmány. 1961-ben szabvány lett a hárompontos változat, nálunk 77 óta kötelező.
Tudjuk, hogy az öv 1977. július 1-től kötelező. Milyen öv kötelező?
Csak hárompontos biztonsági övet lehet a gépkocsikba beszerelni. Csak hogyha 3 felfüggesztési pont gyárilag biztosított.
Tehát magyarul ne barkácsoljanak az autósok.
Hogy barkácsoltak-e a magyarok, azt nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a biztonsági övvel az autógyárak sokat kísérleteztek. Az 50-es évek elején amerikai, svéd és német mérnökök párhuzamosan fejlesztettek, a világ és persze egymás előtt is titkolva. Végül 1957-ben a németek rukkoltak elő a sajátjukkal, ezzel a két pontossal. A szabvány végül a 3 pontos lett.
Most az általában alkalmazott biztonsági öv az 3 pontos, együtt és egy ahova csatolom.
Meleg Gábor évente több száz balesetet vizsgál. Azt mondja, a legtöbb halálos sérülést biztonsági övvel meg lehetett volna előzni.
Hogyha én 25-tel neki megyek egy falnak, addig tudom megtartani a testemet. Utána már összeomlik az embernek a keze lába, tehát hiába igyekszem, lehajtom a kormányt, behajlik a kezem és előre csapódom.
Ugyanez 60-70 kilométeres sebességnél is megúszható kisebb sérülésekkel, ha az ember be van kötve. Nők és férfiak most még egyforma a biztonsági övet használnak. A britek azonban már tavaly kifejlesztettek egy olyan változatot, amely kifejezetten nőknek szól, vagyis nem itt, hanem középen, S alakban vezetik végig. Állítólag ez a nők számára sokkal kényelmesebb. Hogy ezt mikor építik be az autókba, az még a jövő titka. A híradót Bakos Piroska tudósította.
Néhány másodpercig már csak a jövő titka az, hogy mi lesz itt az M1-en este, tehát nézzük tovább. 10 órakor Kizsó Szilvia várja önöket az estében. Szervusz, jó estét! Mely témáinkat tartottátok fontosnak?
Szia Gyuri, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Egyre melegebb időjárás van, és egyre nyilvánvalóbb energiaválság fenyegeti Európát. Legalábbis ez derül ki abból a Brüsszelben bejelentett akciótervről, amely egy lapon kezeli a klímaváltozást és az energiafüggőséget. Tény, hogy senki nem tudja, mi lesz a szokatlan januári meleg következménye, és tény az is, hogy az unió lakossága egyre inkább retteg az orosz olajcsapok elzárásának lehetséges következményeitől. Hogyan élheti mindez túl Európa? Erre dolgozott ki akciótervet az Európai Bizottság, amelyet ti is bemutattatok, és erre a nehéz kérdésre keressük mi is a választ. Aztán ma sem kerülhetjük meg a kórházi ágyak megszüntetése körüli politikai és szakmai vihart. Itt lesz az orvoskamara, valamint a kórházszövetség elnöke. 10-kor kezdünk, várjuk Önöket.
Köszönjük szépen, mi azonnal folytatjuk, ne haladjanak. Az olajról Magyarország még semmilyen hivatalos értesítést nem kapott arról, hogy megindult volna a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Az európai országok azért várják az olajat, mert a fehér orosz kormány ma eltörölte az orosz kőolajszállítmányukra kivetett tranzitvámot. Erről a két ország államfői állapodtak meg, egyes hírek szerint azonban még vitáznak a fehér oroszok által korábban lefoglalt olajról, ezért nem indult meg még az olajszállítás. Az oroszok hétfőn zárták el a Fehérországon áthaladó Barátság kőolajvezetéket, így tegnapra megszűnt az olajszállítás több európai országba, köztük Magyarországra.
Oroszország és Fehéroroszország államfője telefonon tárgyalt egymással. Mint mondták, végül kompromisszumos megállapodást kötöttek. Az egyesség szerint a fehérorosz kormány eltörölte az orosz kőolajszállítmányokra kivetett tranzitvámot. A hírek szerint azonban még vita van arról a 80 ezer tonna olajról, amelyet az orosz kormány szerint Fehér Oroszország eltulajdonította a vezetékrendszer leállítása előtt, és amelyet Oroszország visszakövetel. Oroszországban azt mondták, amint visszakapják az olajat, 4 órán belül újraindul a szállítás. Itthon még a megegyezés bejelentése előtt a MOL hozzányúlt a stratégiai készlethez. Az összesen több mint 1 millió tonnányi kőolaj, illetve kőolajtermék tartalék nagyjából 90 napra elég. Ezen a térképen látszik, hogy hol vannak stratégiai tárolók. Kőolajat csak Szászhalombattán és Tiszaújvárosban raktároznak. A többi helyen gázolajat, benzint és háztartási tüzelőolajat. A felhasznált tartalékolajat a MOL-nak a Barátság vezeték újraindítása után fél éven belül vissza kell tennie a stratégiai tárolókba. Tóka János gazdasági miniszter a külügyminiszterrel, a MOL vezetőivel, valamint az energiaellátásért felelős szakemberekkel délelőtt tájékoztatta a miniszterelnököt a kialakult helyzetről.
Az orosz-fehér-orosz olajvita két nap óta Brüsszelben is vitatéma. Nos, új akciótervet hoztak nyilvánosságra a takarékosabb és hatékonyabb egyúttal környezetbarát energiafelhasználásról. Ez szerint az uniós tagállamoknak 13 év alatt 5 évvel csökkenteniük kell a környezetre káros gázok kibocsátását, és ugyancsak 5 évvel növelniük a megújuló energiaforrások használatát. A napi hír összefoglaló.
Itthon több helyen is megdőlt ma a melegrekord. Szegeden például 17 fokot mértek. Budapesten olvad a műjégpálya, ezért versenyeket halasztanak el. A meteorológusok szerint a következő napokban is marad a szokatlanul enyhe idő.
Fertőző agyhártyagyulladással kórházban kezelik a Pécsi Nemzeti Színház egyik öltöztetőjét. A fiatal nő állapota folyamatosan javul. Mivel a betegség cseppfertőzéssel terjed, a beteg hozzátartozó és azok a színházi dolgozók, akik kérik, antibiotikumos kezelést kapnak. Eddig 51-en kérték a kezelést.
A NATO tanácsa 2 évvel, azaz 2009 végéig meghosszabbította Jan de Hoopskefer főtitkár megbízatását. A volt holland külügyminiszter 2004. januárjában vett át a posztot George Robertsontól. Mandátuma eredetileg 2007 végén járt volna le.
Eljárást kezdeményezhet az Európai Bizottság Románia ellen, amiért nem vezette be a használt autók importjára vonatkozó uniós szabályokat, miután a szervezet tagjává vált. Románia márciusig kapott határidőt a módosításra.
A fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt indított eljárást a gazdasági versenyhivatal két kereskedelmi bank ellen. A CIP Bank és az MKB Bank hitelkártyákat kínált az ügyfeleknek úgy, hogy 45 napos kamatmentes költést ígért, de közben számos további feltételt is szabott a kamatmentességhez.
Vadásznak kellett kilőnie egy megvadult szarvast a Pécs melletti Pogányban. A kétmázsás szarvasbika reggel 5 óra körül beszabadult a település egyik családi házának kertjébe, és megrongálta a kerítést, majd az utcán megtaposott 3 autót.
Végső búcsút vettek Lázár Ervintől a Farkasréti temető művész parcellájában. A Kossuth és József Attila díjas írót családja, barátai, pályatársai és tisztelői búcsúztatták. Lázár Ervin hosszantartó súlyos betegség után december 22-én hunyt el, 70 éves volt. Most a sporthírek és az időjárás jelentés következik, a TV taxiban pedig az orosz olajstopról lesz szó. Híradó 23-25-kor Nagy Judittal. Köszönöm figyelmüket. Kellemes estét, viszontlátásra!
Ügyeskednie, hogy nyerjen. Január 9-e és 13-a között óránként milliókat vagy autókat nyerhet a Puttó, a Skandináva, a 6-os, az 5-ös lottó és a Joker akcióban.
Imádok együtt lenni az unokáimmal. De nemrég a gyakori hátfájásaim annyira megkeserítették az életemet, hogy már a velük töltött időt sem tudtam élvezni. Aztán a barátnőm ajánlotta az Alévet.
Az Alév a fájdalom eredeténél fejti ki hatását és akár 12 órán át csillapítja a hátfájást.
Fantasztikus, hogy újra élvezhetem az életet, és egész nap tudok az unokáimmal játszani.
Alév. Akár 12 óra fájdalom nélkül. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.